A mai napon egy olyan tanítást hoztam, ami szintén személyes tapasztalatomból, személyes szolgálati átélésünkből került elő. És szeretném megosztani veletek elsősorban azokkal, akik szolgálói az Úr Jézusnak, de azt hiszem valamennyiünk számára, akik újjászülettünk és Krisztusban vagyunk, tanulságul fog szolgálni. Ha találkoztatok már valakivel, aki halála előtt volt, akkor tudjátok, hogy halála előtt az ember, ha mond valamit, akkor annak súlya van. Vagy azt mondja, hogy bocsánatot kér az eddigiekért, vagy valami tanácsot ad a hátra maradottaknak, általában ezt végakaratnak szoktuk nevezni, tehát a halála előtti mondatai mindenkinek felértékelődnek. Így van ez az Úr Jézussal is, akinek minden szava érték számunkra, de a halála előtti időszakban, mielőtt a hatalmas megpróbáltatások jöttek a tanítványokra, mielőtt ő a szenvedés útján elindult, ő is adott egy végakaratot, mondott valami útbaigazítást a tanítványainak. Erről szeretnék a mai napon beszélni nektek, mégpedig a János Evangélium 13. része igéi alapján a szőlőtő és a szőlővesző példázatának kapcsán. Akik voltatok Jeruzsálemben, és nagyon sokan voltunk együtt, és örömmel látom azokat, akikkel együtt voltam, azok tudják, ahogy elhelyezkedik Jeruzsálem. Ott vagyunk a felházban, Dávid király sírja fölött az utolsó vacsora termében, és igazából a húsvét ünnepe közeledik, mindenki följött Jeruzsálembe, ünnepel a tömeg, és megérkezik Jézus is a tanítványaival. Bevonult, pálmaágakat lengettek, tapsoltak, éjjenezték, imádták, győztesként bevonult Jézus Jeruzsálembe. Vele együtt a tanítványai is, akik elhagyták a családjukat, elhagyták a munkájukat, elhagyták a lakóhelyüket, és követték Jézust ezen a diadal meneten is végig Jeruzsálemben. És akkor azt mondta, hogy készítsétek el nekem a húsvéti bárányt, akkor úgy ültek le ehhez az asztalhoz ezek a tanítványok az Úr Jézussal, mint a győztesek. Várták, mert azt mondták az írások, egy ilyen napon fog eljönni Isten királysága. Várták, hogy ott fognak állni a király jobbján vagy balján. Elosztották egymás között a helyeket. Érzitek a hangulatukat. Győztesek vagyunk, ünnepelnek bennünket. Itt a Messiás, és mi a közvetlen környezetében vagyunk. Ez olyan, mint amikor a családnál van egy nagy ünnepi vacsora, összegyűlt mindenki, és mindenki nagyon boldog, az asztal meg van terítve. És akkor történik valami. Az Úr Jézus elővesz egy tálat, kendőt köt maga elé, és elkezdi megmosni a tanítványok lábát. Hogy ennek a döbbenetét érzékelni tudjátok, gondoljatok a saját családi ünnepi ebédre, amikor a családfő hozza a lavort, és letérdel a lábadhoz, és elkezdi mosni. Hát mindenki értetlenül néz, mindenki fölháborodik, mi van ez, mi történik itt? Péter azt mondja, az én lábamat ugyan meg nem mosod, Uram. Azt mondja erre Jézus, ha a lábadat meg nem mosom, akkor nem tartozol hozzám. Akkor a fejemet is, meg a kezemet is, Uram, azt mondja Péter. Természetesen. Furcsa ez a lábmosás. Megyünk tovább. Utána azt mondja az Úr, hogy bizony-bizony mondom nektek, valaki közületek még ma elárul engem. Hát, mintha a családi vacsorán azt mondanák, hogy gyilkos van köztünk, gyerekek. Hát robban, mint a bomba. Ma valaki elárul engem. Már kezd derengeni a tanítványoknak, hogy nem lesz ebből diadal menet. Nem lesz ebből trón, hanem itt valami egészen más készül. Az Úr Jézus már többször megjelentette nekik a szenvedéseit, de nem értették, nem érzékelték, nem vették komolyan. Ezen az estén azonban Jézus az utolsó reményeiket is szerte foszlatta. Ilyeneket mond, ha nézitek a János Evangélium 15. részét. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok. Hát ez már a nyilvános diadal teljesen kizárja. Aztán tovább megy. Már nem sokáig beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme. Aztán azt mondja nekik, hogy fiaim, hű, akkor már baj van. Amikor a családfő olyan szépen szól mindenkihez, hogy drága gyermekeim, akkor valami következik. Aztán olyat mond, hogy szeretlek titeket. Aztán ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ha végignézitek, ezzel kezdődnek a mondatai. Ha egy gyereknek azt mondjuk, hogy ne félj, akkor tudja, hogy valami rossz következik, amitől ő neki félni kellene, és meg akarjuk nyugtatni. Tehát azt mondja, hogy Úr Jézus, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, nem hagylak titeket árván. És ilyen mondatok hangzanak el ezen a vacsorán. Majd a 14.31-es versben azt mondja Jézus, keljetek fel, és menjünk el innen. Ha érzékeltetni tudtam veletek ennek a diadal ittas tanítvány csoportnak a hangulatváltozását, ami történt ott a vacsora alatt után, akkor el tudjátok képzelni azt a kétségbeesett, zárt sereget, aki föláll és követi ki Jézust az éjszakában. Nyilván az olajfák megyére mentek, ahogy tudjuk az evangéliumból. Elindulnak, átmennek a Kidron völgyén, aki ott volt, látta, mert szembe van a olajfák hegye. És amikor ott mennek, valószínűleg szőlősorok között mentek el, és egyszer csak megáll Jézus, biztos valami lámpás, vagy nem tudom, mi volt annak idején, fákja volt náluk, amivel világították az utat. Megáll Jézus, talán kezébe vesz egy szőlőlevelet, és akkor elkezdi mondani a János evangélium 15. részéből hallottakat. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Beszél Jézus a szőlőtőről, az ágakról, és tanácsokat ad a tanítványoknak. Elmondja a következő időszakra vonatkozó végrendeletét. Elmondja a tanácsait, elmondja a parancsait, elmondja az utasításait. A tanítványokhoz hasonlóan biztosan sokan vagytok velünk együtt olyanok, akik voltunk a diadalmenetben. És biztosan sokan vagytok, akik ott állnak vele együtt ennek a szőlőskertnek az árnyékában, kétségbe esve, esetleg reményt vesztve, és várják, hogy hogyan tovább. Ha ti is így éreztek, akkor hallgassuk figyelmesen, mit akart mondani Jézus nekünk. Első-második verset újra szeretném olvasni. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, mondja az 5. vers. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 8. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nekem tanítványaim. Ezt az igerészt szeretném én kibontani a mai napon, a szívünk épülésére, és kérem a Szent Szellemet, adjon mindenkinek megértést a saját helyzetére vonatkozóan. Hát látunk már valamennyien szőlőt. Tudjuk, hogy mi a szőlőtő, van egy tőke, amelyik a törzse a szőlőnek. Jézus ez a szőlőtő. Az atya, a mennyei atyánk, a szőlős gazda, a szőlőműves. És mi vagyunk a szőlővesszők, akik ebből a szőlőtőből hajtanak ki, és ebből növekednek. Igen, de azt kérdezhetjük, mi a gyümölcs? Mert azt mondja Jézus, teremjetek sok gyümölcsöt, még több gyümölcsöt, és sok gyümölcsöt. Sokan azt mondják, hogy a gyümölcs egy szolgálatban, az Úr Jézus szolgálatában, az evangelizációban nyert életek, akiket elvezettél Jézushoz, kétségtelenül gyümölcs. Gyümölcs az Úr szolgálata szempontjából. De a Biblia nagyon sok helyen a gyümölcsöt úgy értelmezi, mint a cselekedeteket. A Krisztusban lévők cselekedeteit. Nézzünk erre igei példákat. A Titus 3. rész 14-es igéje mondja. Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a kényszer szülte szükségben, nehogy gyümölcstelenek legyenek. Jó cselekedetekkel, nehogy gyümölcstelenek legyenek. Zsoltárok 1:3. és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja a gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el, és minden munkájában sikeres lészen. Mi a gyümölcs? Minden munkájában sikeres lészen. Mi a gyümölcs? Jó cselekedetekkel mutassátok meg. Azt mondja Jézus, az én atyám dicsősége az lesz, hogy sok gyümölcsöt teremjetek. De nem csak külső gyümölcsöket teremhetünk, nem csak lelkeket vihetünk az Úrhoz, nem csak jó cselekedeteket végezhetünk, hanem belső gyümölcsöt is teremhetünk. Úgy teremhetünk belső gyümölcsöket, ha megengedjük, hogy Krisztus bennünk egy új embert hozzon elő. Hogy belül is elváltozunk, amikor megszabadulsz egy szokásodtól, megszabadulsz egy rossz helyzetből, egy rossz társaságból, valamitől meg tudsz válni az életedben, előbbre léptél, több ember lettél, akkor már gyümölcsöt teremtél Istennek, hiszen minél inkább elváltozol Isten dicsőségére, Jézus Krisztus képére. A Galata levél azt mondja az 5.22-ben, a szellem gyümölcse pedig, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek a gyümölcsök is gyümölcsök. Ezek is azok a gyümölcsök, amiknek a termését várja tőlünk az Atya. Mennyire fontos és értékes tehát ez a gyümölcstermés. A János 15.16-os írja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. A gyümölcs tehát nem más, mint amit takarék betétünk a mennyben. A gyümölcs az, amit ott gyűjtünk, amit ott rakosgatnak nekünk össze, hogy igen, ezt is, ezt is, ezt is, te teremted. Gyümölcsöt teremtél Isten dicsőségére. Ez itt nem látszik neked, de odaát ez a takarékbetéted. Azt mondja az Efézus 2.10-ben Pál, hogy Isten Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtette az igazi keresztényeket. Jó cselekedetekre. Jézus nem azért vezette ezeket a tanítványokat, és vezetett minket is ebbe a szőlőskertbe, hogy megmondja nekik, hogy a saját álmaikat hogyan tudják majd teljesíteni. Azért vezette oda, hogy megmondja, hogy Isten álmát hogyan tudják teljesíteni. Hogy Isten akaratát, elhívását az életükre hogyan tudják teljesíteni. Ahhoz, hogy a szőlőskert igazán teremjen, hogy ez a szőlőtőket teremjen, a szőlővesszőknek is valamilyen módon válaszolni kell a szőlőműves mindenféle beavatkozására. Hiszen a szőlővel nagyon sok munka van, valamennyien ismeritek, hát aki nem járt még szőlőbe, vagy nem művelted, az is tudja, hogy a szőlőt bizony kapálni kell, metszeni kell, kötözni kell, főleg mindig nagy melegbe kell csinálni, permetezni kell. Tehát nagyon sokféle szőlőmunka van, és a szőlőskertben, mint minden ág, egyedi, mint hogy minden ember is, egyszeri és megismételhetetlen. Egy csodálatos teremtménye Istennek. Minden ágacska különböző. Nincs két egyforma hajtás ezen a szőlőtőn. És mindegyiken más és más a gyümölcstermés. Ha most elképzeljük a szőlőbe magunkat, és megnézzük, a Jézus mit mondott a szőlőről, és mondjuk egy szüreti reggel van, vagy szüreti dél mondjuk már, mert elkezdődött a munka kora hajnalban, és akkor minden tőke mellett nézzünk négy tőkét, látunk egy-egy kosarat. Az első kosárban nincsen gyümölcs. Ez, ami nem terem gyümölcsöt. Üres a kosár. A második kosárban már van néhány fürtöcske az alján. Erről tudja a gazda, hogy ez a szőlővessző képes lesz teremni, ez egy termővessző, de hát ez még nagyon kis picike dolog, amit itt produkált. Aztán a harmadik kosárban már több a gyümölcs, majdnem tele van. És van egy negyedik kosár, a negyedik szőlőtő, amelyik csordultig van. Mikor lecsurog róla a szőlőfürt, annyira tele van, hogy azt hiszük, hogy nem is lehet már többet rátenni. Ez az, ami sok gyümölcsöt terem. Mit akar tőlünk az Atya? Mit mondott Jézus? Hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Azt akarja, hogy a kosarunk csordultig legyen, amennyi csak ráfér az életünkbe, csordultig legyen. Meg tudjuk ezt csinálni? Igen. Isten nem kér tőled soha olyat, amit képtelen vagy elvégezni. Nem kér olyat tőlünk, amit lehetetlenség megcsinálni, tehát képesek vagyunk sok gyümölcsöt teremni. Ha mindenki végignéz az életén, mennyi gyümölcsöt lát ma az életében? Mennyi gyümölcsöt? Látsz gyümölcsöt? Sokat? Eleget? Nézd végig a gyülekezetedben. Teremtek gyümölcsöt? Sokat teremtek? Többet teremtek? Keveset teremtek? Eleget teremtek? Érdemes elgondolkodni rajta. Hiszen azt mondta Jézus, hogy teremjetek több gyümölcsöt és sok gyümölcsöt. Az elmúlt időszakban, körülbelül egy hónapja, Csotnai gyülekezetbe hívtak meg prédikálni, és ez egy picike nyáj 10-15 emberrel, akik 14 éve hűségesek az Úrban. És a gyümölcsökről beszéltem nekik, és azt mondják, hogy hát mi nekünk a gyümölcsünk? Három új ember nem jött a két évbe ebbe a gyülekezetbe, mi már mindent megtettünk. És akkor azt mondtam nekik, hogy ezelőtt 10 évvel én itt születtem újjá. Aztán elkezdtük szervezni a győri gyülekezetet. Aztán legalább 200, 300, 400, 500 ember született újjá. Aztán felnőtt a győri gyülekezetbe 15-20 pásztor, akik elkezdték vinni a szlovákiai szolgálatot, az egész megyei szolgálatot. Mondom, ez nektek kevés gyümölcs, ez mind tőletek indult el. És akkor elcsodálkoztak, hogy igen, ezen ők még nem gondolkodtak, ők csak azt nézik, hogy gyarapodott-e a gyülekezet száma. Van, mikor egy emberhez kell elmenned, egy ember után kell elmenned, egy embert kell az Úr Jézushoz vezetned, és nem 200-300 embernek prédikálnod napról napra, mert az fogja meghozni Isten dicsőségére a gyümölcsöt. Tehát nézzük, hogy mi a mi feladatunk. Először nézzük meg a terméketlen ágakat és az üres kosarat. János evangélium 15.2. És itt előre szeretném bocsátani, senkit sem ijeszteni, sem rémíteni nem akarok, mert nem ez Isten igéjének a célja, és nem ez az Úr Jézus célja. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. Na, ez elég keményen hangzik, igaz? Van, aki azt mondja, erre elveszíted az üdvösségedet. Kikerülsz Isten védőszárnya alól. Van, aki azt mondja, meghalsz. Van, aki azt mondja, hogy megszakítja vele az Úr teljesen a kapcsolatot. Egyik sem igaz. Tudjátok miért? Mert az van benne, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem. Hol vagyunk? Krisztus Jézusban. Újjászületettekről van szó. Azokról van szó, akik benne vagyunk Krisztusban. Minket nem érhet már olyan dolog, hogy elveszítjük az üdvösségünket. Hiszen nem cselekedetekből kaptuk, hanem hitáltal Isten kegyelméből. Tehát nem veszíted el. Nem jelenti azt, hogy meghalsz, hiszen Isten nem egy gyilkos, aki szereti az ő gyerekét. Nem erről van szó. Miről van szó tehát? Mit jelent ez a lemetsz? Ami elég keményen hangzik. Az eredeti görög biblia fordítás szerint airo, ez a szó, ami ide van írva, ez a lemetsz szó. Airo, így írja a görög. Nézzük meg, hol találkozunk ezzel még a Bibliában. Azt jelenti, hogy felszed és felemel. Airo, amikor a tanítványok felszedtek 12 kosár ételt, ott használja ezt a szót, az 5000 ember megvendégelése után. Aztán airo szót használ, amikor Simont kényszerítik, hogy hordozza Krisztus keresztjét. Ez is az airo szó. Aztán így hívja János Isten bárányát, aki elveszi airo a világ bűneit. Tehát a lemet, ez nem egészen egy nyisszantást jelent, hanem azt jelenti a görögben, hogy a szőlősgazda lehajol, hogy fölemelje ezt az ágat, hogy fölvegye, hogy megtisztítsa. De miért? Miért kell azt fölemelni? Miért kell azt megtisztítani? Hát aki ismeri a szőlőt, tudja, hogy az ágak, ezek a szőlő ágak, ezek jönnek, ezek a hajtások, és elég puha még ezeknek a anyaga. Tehát lehajlik, elfut, lemegy a homokba, betakarja a homok, elkoszolódik, bepiszkolódik, elkezd rothadni, de túl értékes ez az ág ahhoz, hogy a szőlősgazda lenyisszantsa, oda megy, lesöpri a homokot, fölemeli, hozzá kötözi a szőlőtőkéhez, tehát megtisztítja, fölemeli. Ezt teszi az Atya azzal is, aki gyümölcsöt nem terem. Krisztusban vagyunk, sose felejtsétek el. A keresztényeknek a bűn olyan, mint a sár, ami betakarja ezeket a szőlőleveleket. Tehát a szőlőtőke első titka azt jelenti, hogy ha az életed nem terem folytonosan gyümölcsöt, Isten közbe avatkozik, hogy fegyelmezzen. Az Úr fegyelmezéséről hallottatok már. Sokat ír róla az Ószövetség és az Új Szövetség is. Nem lehet elmenni mellette úgy, mintha nem lenne. De nem betegséggel, nem halállal, mint ahogy te sem tennél ilyet a gyermekeddel. Gondoljatok a saját gyerekeink fegyelmezésére. Miért tesszük? Szeretetből. Hogyan tesszük? Mindig a fegyelmezésnek azt a fokát használjuk, amennyit a helyzet megkíván. Van olyan is, amikor elcsattan egy pofon, ami fáj a gyereknek? Van olyan, ha nem érti meg másképp. Így figyeljünk erre a fegyelmezésre, amit az Atya ebben a helyzetben végez. Nézzük ennek az igei hátterét. 5 Mózes 8.5. Úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Szereti a fegyelmezést a gyermek? Nem. Szereti a fegyelmezést a szülő? Nem. De mégis a szeretet jele, ha fegyelmezünk, és hogy az Atya minket fegyelmez, az is az ő szeretetének a jele. A zsidó levélben találjuk meg az igét arról, hogy hogyan fogadjuk Isten fenyítését. Zsidó levél 12. rész, 5-ös és 6-os ige. És elfeledkeztek-e az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól? Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja. Megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Fontos dolgokat tanulhatunk meg ebből. Isten a fegyelmezés forrása. A szőlősgazda az Atya a forrás. Tőle jön a fegyelmezés. Minden hívőt fegyelmez, akit fiává fogad. Mindenkit, ha nem voltál még fegyelmezés alatt, akkor szomorkodhatsz már ebben a pillanatban, mert nem vagy Isten fia, nem vagy Isten gyermeke. És a harmadik mindig szeretetből cselekszik. A szerető Isten miért akar nekünk fájdalmat okozni, még ha rövid időre is? Azért, hogy felhívja a figyelmünket valamire, és hogy valami jó eredményt, jobb gyümölcsöt, több gyümölcsöt hozzon ki az életünkből a mi örömünkre, a mi boldogulásunkra. A zsidó levél 12.11-es. Bármelyik fenyítés ugyan pillanatnyilag nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa megedződtek. Hát minden szülő tudja, hogy ez hogy működik. Százszor elmondom a gyereknek, hogy nem rohanunk ki az úttestem, elüt az autó. Mégis kirohan. Aztán megbüntetem, elveszem a játékát. Mégis kirohan. És akkor jön, hogy ráverek a fenekére, valami olyat teszek, hogy ne felejtse el. Lehet, hogy fájdalmat fogok okozni, nem töröm el a karját, nem ütöm agyon, de hogy adok egy pofont, vagy ráverek a fenekére, amit nem fog elfelejteni, ez így működik. Lehet, hogy valakinek a gyerekkorában valami nagyon brutális szülői fenyítésekben volt része. Egyet tudok mondani, drága testvéreim, Isten nem egy féktelen, önuralmon kívüli részeges apa. Ő tökéletesen tudja, hogy meddig megy el, és tudja, hogy szeretetből cselekszik, és nem indulatból. A zsidó levél 12.10-es, mert apáink kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek minket, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Amikor a hívők megértik, amikor mi megértjük Isten szándékát, hogy valami fegyelmezés van az életemben, akkor azonnal tudok rá reagálni. Meddig fog tartani? Kitől függ? Tőlem. Amint én azt a dolgot abba hagyom, amint én abban a dologból kikerülök, amint én annak hátat fordítok, megszűnik a fegyelmezés. Ha nem szaladok ki az úttestre többet, nem fognak a fenekemre ütni. A saját érdekemben. Rajtam múlik. Mikor áll meg? Mikor lesz elég? Mikor térek már észhez? A zsidó levél 12.8-as azt írja, ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Tehát, drága testvéreim, nem kívánjuk mi ezt a fenyítést, ahogy a gyerek se kívánja. És nem örvendezünk olyan rettenetesen a szívünkbe, hogy fenyítést kapunk, de merjünk szembenézni vele, hogy valamiről szó van az életünkben, valamit elhibáztunk, valamire, ami szerető atyánk föl akarja hívni a mi figyelmünket, álljunk meg, nézzünk szembe magunkkal, hogy mi az, amit én elrontottam, amiért az Úr elkezdett foglalkozni velem. A beavatkozásnak különböző fokozatai vannak az igében, többféleképpen találhatunk ilyet. Van dorgálás. Menjünk vissza oda az ünnepi asztalhoz, vagy a családi asztalhoz. Amikor a gyerek elkezd csörömpölni az evőeszközzel, először mit csinál az apa? Elég, ha főhúzza a szemöldökét és ránéz. Igaz? Ez a dorgálás. Ez úgy működik a szívünkben, hogy van egy kis lelki furdalásunk. Szíven üt egy ige. Úgy betalál nekünk, hogy ez alig, hanem nekem szól. Hogy valakivel beszélgetek, és pontosan olyan dologról beszél, amit én is helytelenül csinálok. Ez a enye-enye. Ez a dorgálás. Ez van belül. Aztán a következő fokozat a fenyítés. Amikor már rászóltam a gyerekre, vagy ránéztem, és nem hagyja abba az asztalnál a rendetlenkedést, akkor azt mondom, hogy tűnés a szobádba. Igaz? Ez a következő. Tűnés a szobádba. Ezt úgy éljük meg az életünkben, mint valami, hogy növekszik a nyomás rajtunk. Vagy a munkahelyen, vagy a családban. Úgy érezzük, hogy nem úgy megy a szekér, mint ahogy kéne. Nem úgy megy. Úgy van valami, ami úgy akadályozza az életünket. Ilyenkor be van küldve az ember, amikor a gyereket beküldik a szobába. Tehát érzed, hogy valami nincs rendben, mert nem mennek olyan a kerekek. Nem tetszik, ahogy a munkahelyemen bánnak velem, vagy elvesztettem az állásomat, vagy éppenséggel zűrzavar van a családban. Valami van. Érzed. Mindenki érzi belül, hogy valami nem stimmel. Egy rossz érzést jelent. Ez már a fenyítés. Ha itt tartasz, feltétlen ülj le, és keresd meg az okot. Ülj le, imádkozz, keresd az Úr arcát, és kérd, hogy segítsen megmutatni, hogy hol van a hiba, hol van az a bűn, amit neked el kell engedned, ha magadtól ugyan nem tudod. A harmadik, a legerősebb büntetés, fegyelmezés, az ostorozás. Ezt is írja az ige. Amikor azt jelenti, hogy büntetés céljából megkorbácsolni, vagy fájdalmat okozni, ezt jelenti az ostorozás, az Úr Jézust megkorbácsolták. Ki az, aki nem élt még át testi vagy lelki fájdalmat? Azt hiszem, nincs ilyen ember. Tehát tudjuk, miről van szó. Isten megostoroz minden fiát, azt mondja az ige. Megostoroz minden fiát, egyszer legyen a szívedben egy olyan öröm, nem a szenvedés miatt öröm, mert nem szeretünk szenvedni egyáltalán, és nem is mondja az ige, hogy örülj, hogy szenvedhetsz, hanem annak örülj, hogy Isten gyermeke vagy, és gondoskodik rólad, ha ostorozást érzel. Mi az ostorozás? Hogyan tudjuk azt már, mikor fájdalmat élünk át, ez lehet fizikai fájdalom, vagy lelki fájdalom, és a fegyelmezésnek ezen a szintjén már nyilvánvalóan egy olyan, azt mondhatnám, annyira len vagy a pocsolyában, hogy az Úrnak valami nagyon erős, mikor már ráütünk a gyerek fenekére, ez az a szint, nem hallod meg másképp, nem érted meg másképp, hanem fájdalmat, lelki vagy testi fájdalmat kell neked okozzon az Atya. Hangsúlyozom, ez nem betegség, ez nem olyan dolog, ami a te életedet veszélyeztetné, de lehet, mondom, lelki és lehet testi. Néhány dolgot jegyezzünk meg itt. Isten soha nem bánt egy másik ártatlan szemét azért, hogy téged fegyelmezzen. Tehát nem tesz betegséget a gyerekedre, a szülődre, az unokádra, senkire. A fájdalmat te kapod. A fájdalmat te kapod. Ha én a fiamat akarom megbüntetni, nem a lányomat küldöm be a szobába, így van? Hanem a fiamat küldöm be a szobába, aki a rendetlenséget elvégezte. Tehát mindig nekünk szól. Velünk kapcsolatos. Sokan azt gondolják, hogy azért lett beteg, mert, azért veszítettem el, mert. Isten így akar figyelmeztetni. Ő veled foglalkozik. Az ő dolgával ő nála foglalkozik. Veled foglalkozik. Tehát soha nem akar egy harmadik szemét azért bántani, vagy bármiféle kellemetlenséget okozni, hogy téged azzal fegyelmezzen. Ez soha ne hagyd figyelmen kívül. Aztán a másik, hogy mikor Isten fegyelmez, soha nem rossz szándékból, vagy türelmetlenségből teszi. De mi nagyon-nagyon sokáig el tudunk bújni ebbe az állapotba. Nagyon sokáig megakadályoz minket sok minden, hogy kikerüljünk ebből a fegyelmezési állapotból. Mi minden akadályoz minket? Tökéletesen tudjátok, velem együtt én pontosan ilyen vagyok, drága testvéreim. Egy. Először is nem ismerem fel, hogy ez fegyelmezése Istennek. Azt mondom, hogy ha, pechem volt. Ez a sors keze. Mindenfélét mondunk. Nincs szerencsém. Nem feltétlenül újjászületettek, de általában azt mondjuk, hogy ma rossz napom van. Mikor elkezdődik a nyomás rajtad, nem ismered fel, hogy ez büntetés, azt hiszed, hogy hát ez egy kis depresszió, azt majd elmúlik. Tehát nem ismered fel. A másik dolog, ami akadályoz, hogy kikerülj belőle, az, hogy azt mondom, hogy tökéletesen tudom, hogy hol van a hiba. Tökéletesen tudom, hogy mi az, ami nem tetszik Istennek az én életemben, de tudom, hogy ő túlságosan megbocsátó, majd minden a bocsánatot kérek. Ugye ez a másik magatartás. Ó, bocsáss meg, Uram, te ma újra. Holnap, Uram, te úgyis elfelejted. Úgy elfelejted, hogy nem is emlékszel a tegnapira, bocsáss meg ma újra. Azért egy kicsit frivol magatartás a mennyei atyával szemben. Aztán van a harmadik fajta hozzáállás, amikor azt mondjuk, hogy az élvezet magasabb annál, mint hogy lemondjak róla. Szenvedélybetegségeknél van ez így. Aki függőségben élt már, akár droggal, akár alkohollal, tudja, hogy abba kéne hagyni. Tudja, hogy ezért fegyelmezi az Úr. Tudja, hogy ezért nem megy úgy a szekér, ahogy kéne. De azt mondja, hogy nem bírok lemondani róla. Túlságosan nagy árat kér tőlem Isten. Ez a harmadik hozzáállás, amikor nem tudunk kikerülni belőle. Aztán van ilyen hozzáállás is, hogy ó, hát én nem tudok ezen segíteni. Ez már gyerekkoromtól így van, én ilyennek születtem. Hát én nem tudok megváltozni. Ez a következő. Aztán jön a legérdekesebb hozzáállás. Hát mindenki azt mondja, hogy Isten így szeret, ahogy vagyok. Hát én így is tudok szolgálni. Hát én így is tudok alkalmat tartani. Én így is tudok embereket az Úr Jézushoz vezetni, hogy ezt a kis bűnömet azért megtartom magamnak. Hát használjon engem Isten így, ahogy tud. Ugye van ilyen hozzáállásunk, drága testvéreim? Hogyne? Sőt, azt hiszük, hogy a szolgálatunk, amit tettünk az Úrnak, vagy tettünk másoknak, az majd egy kicsit tompítja ott Istennél ezt a dolgot. A bűn az bűn. A reményteljes irányváltoztatást úgy hívja a Biblia, hogy megtérés. Tehát, aki fegyelmezés alatt van, az első kosárnál van, az üres kosárnál van, ami nem terem gyümölcsöt Isten dicsőségére, ott a szőlősgazda felemeli, megtisztítja, és ezt úgy hívjuk, hogy fegyelmezés. Isten fenyítése, Isten fegyelmezése. A Zsidólevél 12.11-es igében írja, bármely fenyítés ugyan pillanatnyilag nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa megedződtek. Ha végignéztek az életetek szőlő során, hány de hány dolgot hagytunk el? Milyen baráti társaságokból kerültünk ki? Milyen szokásokat vetköztünk le? Milyen dolgokat hagytunk magunk mögött? Hogyan csökkentettük, lazítottuk a kapcsolatunkat azokkal, akik a hitünket gyengítették? Nézzetek végig a szőlő soron. Mind elhagytuk. Jobb lett utána? Jobb. Sokkal jobb. Minőségileg jobb. Nem a mínusz 10-ra, a nullára visz akkor Isten, hanem van, mikor a mínusz 10-ről a plusz 10-re emel föl téged. Tehát kin múlik a fegyelmezés ideje? A szőlő vesszőn. Rajtam múlik. Meddig tart? Mikor veszem már észre, mikor vagyok hajlandó belenézni a tükörbe, és szembenézni, és azonosítani azt, ami nem tetszik az Úrnak, amit szeretne, hogyha megszabadulnék tőle, hogy ki tudjon hozni a sárból, le tudja rólam porolni a homokot, és hozzá tudjon kötözni a szőlőtőhöz, az Úr Jézushoz, hogy ő belőle, és ő benne tudjak élni. Rajtam múlik. A szőlős gazda ott van, a szőlőtő ott van, rajtam múlik. Nézzük a következő kosarat. Amiben már van valami. A szőlő munkák közül pedig nézzük a metszést. Amikor én anyósomé kertjében először szőlő munkákat láttam, és tavasszal rengeteg gyönyörű zöld szőlővesző kivirágzott, csúrig volt minden, és akkor jött a papa, és fogta a zollót, és levagdasta azt a sok gyönyörű levelet. Hát én el voltam képedve, hogy ilyen gyönyörű ágakat, egész szép ágakat, még fürtöcske is volt talán rajta, azt is levágta. És megkezdte, hogy miért csinálja ezt. Azt mondta, hogy levelet akarunk termelni, vagy szőlőt. Hát az Úr Jézus is úgy van vele, hogy levelet akarunk, vagy gyümölcsöt. Gyümölcsöt akarunk. Mit mond az ige a második kosárnál? János evangélium 15.2. Amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Tehát van már valami a kosárba. Képesek vagyunk arra, hogy teremjünk. Képesek vagyunk, hogy gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére. Van már gyümölcsünk. Akkor jön a nyisz, és megtisztít minket a szőlős gazda. Úgy hívjuk ezt a metszést, ezt a megtisztítást, ami a szőlő munkákban van, hogy hitpróbák. Hallottunk már róla valamennyien. Voltunk benn bőségesen, elegendően, hitpróbáknak tudjuk hívni őket. Amikor mi történik? Valami más elveszi az idődet és az erődet arról, ami Isten számára a legfontosabb. Le kell vágni. Valami más, ami terméket, termést nem hoz, fürtöt nem hoz, eredményt nem hoz Isten dicsőségére. Le kell vágni az életedből. Hát ilyen metszésben valamennyiünknek volt részünk. El kellett hagyni ezt, el kellett hagyni azt, és ha kérted már valamikor, hogy Krisztushoz egyre jobban hasonlóvá válj, akkor te ezt a metszést kérted Istentől, hogy alakítson, formáljon téged egyre jobban hasonlóvá az Úr Jézushoz. Először azokat a dolgokat kell levágnia az életünkről, a szőlős gazdának, azokat a kinövéseket, amik nem az ő céljaival azonosak. Mint mondtam, nem a mi álmunkat kell valóra váltanunk, hanem Isten álmát, amiért elküldött ide, azt a célt, azt az elhívást, azt a feladatot. És az Atya ennek a függvényében nyisszant ide, nyisszant oda. Levesz egy kis tévénézést, levesz egy kis ezt, levesz egy kis azt. Mindannyian tudjuk, hogy kitől mit kell lenyisszantani. Mi az, amit el kell engedni ahhoz, hogy az időnk és az erőnk teljes mértékben a gyümölcstermés szolgálja, és a gyümölcstermést hozza elő. Egy fontos dolog van, amire oda kell figyelnünk. Ne tévezd össze a fenyítést a metszéssel. Általában a metszés már annál van, aki már terem gyümölcsöt, aki már elindult az úton. És a metszés az nem olyan erős, mint a fenyítés. A metszés csak lemondást kér valamiről. A hangsúlyok áthelyezését, a fontossági sorrend átváltoztatását az életedben. Ezt jelenti a metszés. Nagyon sokan az Efézusi Levél 4.30 alapján írja az ige, hogy megszomorítjuk Istent. Megszomorítjuk, mikor engedetlenek vagyunk. Azt mondja itt az ige, hogy meg ne szomorítsátok Isten szellemét. Nem haragszik, de megszomorodik. Hát te is szomorú vagy, mikor azt mondod, hiába beszélek a gyerekemnek, megtettem érte mindent, már 50 példát, már mindenkit megkértem, és nem változik. Hát nem változik, és látom, hogy nem lesz sikeres, hogy nem lesz boldog. Megszomorodunk mi is, tehetetlennek érezzük magunkat. Ezt érzi az Atya is. Ha most már biztosan tudjátok, hogy Istennek célja van az életetekkel, és azt hiszem, aki befogadta a szívébe az Úr Jézust, az mind tudja, hogy Istennek célja van veled, valamiért küldött téged, valamit szeretne, ha elvégeznél az örökkévalóság számára, akkor nagyon fontos, hogy kérjük ezt a metszést Istentől, és a hitünk próbájára, mindenféle hitpróbára úgy gondoljunk, hogy ezáltal jobbak leszünk, és még több gyümölcsöt tudunk előhozni. A Jakab levélben foglalkozik a hitpróbával többet az ige. A Jakab levél 1.3.4-es. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, semmiben hiányt ne szenvedjetek. Isten a metszés által nem csak el akar venni valamit, hanem azon munkálkodik, hogy nagyobb hely maradjon a lelki erő, a termelékenység, az erő helyének, hogy közelebb jussunk a Krisztus képhez. Hogy Isten dicsőségére változzunk el Jézus képére. Ezt szeretné. A hitpróbáinak sincs semmi köze az üdvösséghez, a fegyelmezésnek sincs semmi köze az üdvösséghez, és azt a bűn problémát, aminek a zsoldja halál, azt Jézus megoldotta. Azzal nem kell foglalkoznunk. Itt olyan dolgokkal kell foglalkoznunk, akik újjászülettünk, nem veszíthetjük el az üdvösségünket, közösségbe vagyunk az atyával, a gyermekei vagyunk, mint a gyermekeket a szerető atya próbál jobbá és boldogabbá tenni. Ezekről a dolgokról, szokásokról, külső és belső dolgokról beszélek itt. A hitpróbákat a Zsoltáros egy tisztító élményként írja le a 66-os Zsoltár 10.12-es igében. Mert megpróbáltál minket, ó Isten! Megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt. Embert ültettél a fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de te kihoztál bennünket bőségre. Csodálatos a vége? Mennyi mindenen átmentek, kihoztál bennünket bőségre. Ha visszagondoltok Jóbra, azt hiszem a legutolsó alkalommal, amikor itt szolgálhattam, Jóbról tanítottam, min ment végig, mi lett a vége? Kétszeresen kapott vissza mindent Istentől. Tehát mindig soha ne feledd az atya szándékát. A Róma levél 8.28, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Ha a meccés időtartamát nem is tudjuk, azt is tudnunk kell, hogy nem tart korlásra ideig. Egyszer csak rá fogsz döbbenni, hogy el tudtad engedni azt a dolgot, amit eddig olyan fontosnak tartottál. El tudtad engedni, és hip-hop csak azt érzed, hogy jól vagyok, megváltozott az életem, nyugalomban vagyok, nyugalomban van a szívem, tele vagyok szeretettel. Elő észre fogod venni, hogy megint sikerült valamitől megszabadulnom, ami nem vitte előre az Istennel való kapcsolatomat. Ha nem világos, hogy hol történik a meccés, kérdezd meg az Urat. Nem szoktunk úgy gyereket fegyelmezni, hogy nem mondjuk meg neki, hogy miért kapja. Hanem azt mondjuk, hogy édes fiam, ezt csináltad, ezért most ez a büntetésed. Ha odaállsz az atya elé, és megnyitod a szívedet, tedd föl a kérdést, Uram, nem látom, nem értem, mutasd meg nekem, segíts nekem. Meg fogod tudni a választ rá. Ha nem világos még mindig, akkor nézd meg, hogy hol fáj. Hol fáj? Családban, munkahelyen, érzelemvilágodban. Hol fáj? Hol van a fájdalmas pont? Ott történik valami. Aztán gondold végig, hogy amit kért tőled Isten, azt odaadtad-e? Odaadtad-e neki? Az idődet, bármit, odaadtad-e Istennek? Aztán a harmadik, és ezt bocsássatok meg pásztortársaim, hadd mondjam a saját példámból, tedd föl magadnak te is a kérdést, mitől érzem magam olyan fontosnak Isten előtt? Ábrahám Izsákot Isten ajándékának tekintete, és nagyon fontosnak érezte magát attól, hogy azt mondta, hogy fiút adok neked, és megszaporítom a magodat, mint a ég csillagait. Tehát ez ő ettől jelentős emberré vált Ábrahám, igaz? Vele szövetséget kötött a mindenható Isten, és odaadta neki Izsákot. Van, aki azt mondja, 200 fős gyülekezetet pásztorolok, minden héten alkalmat tartok, ötöt tartok, fontos vagyok Istennek. Az én zeneszolgálatomnál szebb a világon nincs, minden nap énekelek, fontos vagyok Istennek. De az én imaszolgálatom, az reggeltől estig imádkozom, ezért én fontos vagyok Istennek. Drága testvéreim, itt a csapda. Itt a csapda. Mitől érzem magam fontosnak? És azt mondja az Úr, hogy tedd ide a nyájadat, hónaptól nem prédikálsz. Tedd le a zeneszolgálatot. Tedd le azt, amitől olyan nagyon fontosnak érzed magad. Mit csinálsz? Ábrahámtól Izsákot kérte Isten, amit ő fontosnak érezte magát. Egyet tudok javasolni. Ha azt kéri Isten, hogy amit úgy érzed, hogy az életed álma, a szolgálatod, a szíved, lelked, akkor tedd le neki az asztalra. Ha képes vagy letenni, és akkor már csak azt az egyetlen célt tartod meg a szívedben, hogy minél jobban és minél közelebb kerülhess hozzá, és kéred azt, hogy mutassa meg, hogy mit tehetsz érte, akkor odaadtad azt, amit kért. Nagyon végig kell gondolni ezt. Nem azt jelenti, hogy hagyd ott a gyülekezetedet, vagy ne evangelizálj többé, de vizsgáljuk meg magunkat, drága testvéreim, hogy mennyi benne a szereplés, szereplési vágy, öröm, sikerélmény utáni vágy. Mennyi benne az Úr Jézus iránti alázat. Minden attól függ, hogy miként reagálsz a meccésre. Az 1 Péter 1.6.8 írja, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle megpróbáltatások között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb, a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek ő benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. A 4. kosárnál vagyunk, a sok gyümölcsnél. A sok gyümölcsnél. Egy mondatot tudok ehhez mondani, többet Istenből és többet Istennel. Az elmúlt 10 év alatt nagyon sok pásztor indulását, szolgálatát tudtam figyelemmel kísérni, akik a környezetünkbe velünk együtt nőttek föl. Nagyon érdekes, hogy szinte ugyanazokon a stációkon mentek át a szolgálatok, mint amint én is tapasztaltam a magam bőrén és szolgálatán. Jön az első időszak, a hatalmas föllángolás, találkozol az Úrral, az első szerelem öröme, jönnek a gyógyulások, még ki sem mondod az imát, már itt a válasz, nézz fölfele. Aztán jön egy nagyon szép, harmonikus időszak, aztán jön egy elégedetlenség, egy fásultság, ezeknek semmi nem elég című, és nagyon sokszor van, akinél egy idő után az jön, hogy itt hagyom az egészet, bedobja gyeplőt a lovak közé, és elhagyja még a gyülekezetet is. Több ilyennet tapasztaltam. Biztosan ti is többen átéltétek ezt. Mi ennek az oka? A szolgálati elhívás beteljesedésének 2 forrása van. Az egyik a jobb kezem, ez az Istennel való kapcsolatot jelképezi. A bal kezem pedig a szolgálatra való képességemet. Amikor újjászületek és fél éves újjászületettként oda nyomták a kezembe a Bibliát, hogy hónaptól te vagy a győri pásztor. Hát hol volt az én szolgálatra való képességem? Itt, nem is tudom olyan nagyon letenni a kezemet. És hol volt az Istennel való kapcsolatom? Ott. Így indultunk. Aztán lassan-lassan, ígéről ígére, alkalomról alkalomra, tele voltak gyógyulással, tele voltak csodával, nem győztük falni a tanításokat, a kazettákat, a könyveket, a Bibliát, az imádságokat, az Úr válaszolt, és akkor jött egy csodálatos időszak, amikor egy síkba került a kettő. Már volt igetartalék a szívemben, a képességek növekedtek arra, hogy szolgálni tudjak. Aztán az Úrral való kapcsolat is a helyén volt, és mikor a kettő így együtt volt, ezek a legcsodálatosabb évei a szolgálatnak, amikor röpülsz be a gyülekezetbe, és tudod, hogy olyan áldott napod van, amilyet még a földön nem éltél meg aznap. És az Úr megáldja, megáldja. Aztán elkezdődik ez a kéz egy kicsit följebb emelkedni. Elkezdünk testből prédikálni. Elkezdünk testből zenélni. Elkezdünk testből. Fölemelkedik, mert azt hiszem, hogy én olyan jó prédikátor vagyok, hogy én már anélkül is tudok megtartani pitty-putty 8 alkalmat, hogy én nekem kéne hozzá az Úrral való időt töltenem. Itt hibázok el, drága testvéreim. Tudjátok, mi van ilyenkor? Kopog az alkalom. Kopog. Kopog a tanítás. Nem jönnek a gyógyulások. Elégedetlen, rossz érzés. Úgy megyek oda, mint akinek a hátát verik, mint akinek muszáj. Már megint alkalmat kell tartani. Nem is tudom, mit vegyek elő. Úgy nyúlok oda a kazettákhoz és a könyvekhez, hogy édes Jézusom, mit is tanítsak ezeknek mám, ami még nem volt. Ugye voltatok már ilyen helyzetben? És akkor az ember leül és azt mondja, hogy Istenem, hol hibáztam el? Hol csúszott ez félre? Hol került el a kordélszamarat? Hol lett ez a fizikai testből való képességem? Hogy kerülhetett ez fölé az Istennel való kapcsolatomnak? És most sokan azt mondják, hogy fordult elő egy evangelistával, vagy egy pásztorral, vagy egy tanítóval, hogy kikerül az Istennel való szorosabb kapcsolatból. Előfordul, drága testvéreim, mert húsból vagyunk. Mert a hústestünk, a büszkeségünk, az érzékenységünk ott van. Két dolog van ilyenkor. A több idő érte, futok alkalomról alkalomra, lecsökkenti a több időt vele. Nem tudok időt tölteni az Úrral. És még föl vagyok háborodva, hiszen én már ennyi helyen voltam, én már ennyi szolgálatot tettem, én már 20-at evangelizáltam, én már itt voltam, itt is, ott is, futok innen, oda, onnan, ide. Igen ám, de nem marad időd arra, hogy elcsöndesedj, és megkérdezd az Urat, akarja-e, hogy fuss oda? Vagy mit akar tőled? Már átvesszük mi az irányítást. És nem keressük az arcát, nem keressük a vele való együttlétet, nem keressük az ő csöndjét. És akkor mi történik? Testből prédikálunk, testből szolgál, evangelizálunk, testből tanítunk. Hát persze, hogy nincs ott az áldás. Hát miért tesszük mindezt? Hogy az Úr megdicsőüljön. Nem azért, hogy a prédikátor megdicsőüljön, az Úr megdicsőüljön. Legyen tehát, drága testvéreim, ennek a példázatnak a legfőbb tanulsága valamennyiünk számára a következő. Az Úrral való kapcsolat legyen az első az életünkben. Nem számít, hány helyen, mikor, hol. Természetesen a szíved úgy vezet, és ha együtt vagy az Úrral, meg fogod tenni. Hogyan lesz akkor több gyümölcs abból, ha te az Úrral töltöd az időt, ahelyett, hogy evangelizálnál? Úgy lesz belőle több gyümölcs, hogy egy-egy emberrel találkozol, mint hogy Manyika teszi, vagy a többiek közülük, nem tudom még ki evangelizál aluljárókba és egyéb helyen, és azt az egy embert szólítod meg, mert vezet az Úr, és azt megérinted a szívét. Vagy éppen egy kollégád van nehéz helyzetben, és le tudsz vele ülni, mert tele van a szíved az Úrral, és tudsz neki olyan segítség lenni, hogy bizonyságtevője lesz az Úr Jézusnak. Gyümölcs. A következő helyzetben látják, hogy a belső gyümölcseid növekednek, elváltozol, dicsőségről dicsőségre töltekezel, látszik, kisugárzik belőled. És Istennek az a gyümölcs is fontos, ahogy te változol el, mikor magadat építed belülről, hogy elváltozz dicsőségről dicsőségre, így lesz ebből több gyümölcs. Tehát, ha végig nézzük a szőlőskertnek a titkát, a legvégén az Úr Jézus parancsot ad. Nem tanácsot, parancsot. Azoknak a tanítványoknak, akik előtt ott van a megpróbáltatás. Akik utána feje tetejére állítják a világot, mert az egész világon elterjesztik a kereszténységet. De szenvedni fognak, megpróbáltatni fognak, fenyítésekbe lesz részük, és borzalmakba lesz részük. Mit mond nekik Jézus? János evangélium 15:4-5. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem terem gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Drága testvéreim, lehetek a világ legjobb prédikátora, ha nincs velem az Úr Jézus. Nulla. Semmit ér. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Kiabálni tudok, de a szívekbe nem tud eljutni Isten üzenete. A fegyelmezés után meg kell térnünk, a meccés után növekedni fogunk, és a János Evangélium 15. részében Jézus 6 versen keresztül 10-szer mondja el, hogy maradjatok én bennem, maradjatok én bennem. És ez parancs, és felszólító módban hangzik el, és nem kérés. A szőlővesző nem teremhet magától, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Egy tőkéről levágott vagy leszakadt ág már levelet sem tud hajtani, nemhogy gyümölcsöt hozna. Jézus tovább megy, ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Itt megint nem a pokol tüzéről van szó, az üdvösséged megmarad. De a gyümölcsöző élet, a Krisztusban lévő áldások, amiket szeretne neked adni, mint a gyermekének, az elmarad. A benne maradás nem Biblia ismeret. A benne maradás még csak nem is az imádság ideje csak. A benne maradás az, hogy elcsöndesedsz. Szeretem ezt az igét, hogy csöndesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Megpróbálom kiüríteni a fejemből a napi zakatolást. Még azt is megpróbálom, hogy automatikusan kezdjem az imámat. Megpróbálok csendben maradni. Én most úgy vagyok a párommal együtt, januárban a győri gyülekezet pásztori teendőit, Jimmel és Erzsébettel egyetértve átadtuk egy ott fölnövekedett pásztornak. 10 évig pásztoroltuk ezt a gyülekezetet, és úgy éreztem magam az első hónapban, mint a sáros út. Következő hónapban elkezdtem úgy olvasni, időt tölteni az Úrral, mint akinek nem a menüt hozták ki, hanem a svéd asztalról csipegethet. Ebbe is olvasok, abba is, most ezt veszem elő, most azt hallgatom. Nem azért töltöttem időt az Úrral, töltöttünk időt, mert föl kell készülnöm a holnapi alkalomra, hanem azért, hogy megismerjem azokat az oldalait Istennek, amit én még nem tudok, mert én nagyon sok mindent nem tudok. Nagyon boldog, csendes, békés időszakban vagyunk, és természetesen várjuk az Úr hívását, mert az életünk az övé, és hisszük, hogy megmutatja azt a szolgálatot, ahol használni tud minket. Mi valamennyien úgy vagyunk, hogy értékesek vagyunk Isten számára. Minden embernek egy meghatározott, hatalmas értéke van. Ha most akarnék neked adni egy 10 000 forintos, elfogadnád? Igen, elfogadnád. Mert 10 000 forint az értéke. Ha én ezt a pénzt összegyűröm, akkor is elfogadnád? Akkor is. Na, akkor is 10 000 forint. És ha most kiviszem, nem tudom, esik-e az eső, kicsit megtaposom a sárba, visszahozom, akkor is elfogadnád? Igen. Változott a pénz értéke? Nem. Attól, hogy valaki meggyűrődik, bekerül a sárba, megtapossák, Isten előtt az értéke ugyan annyi marad. Ami mennyei atyánk úgy néz rád, hogy az értéked olyan értékes vagy számára, mint egy egyszeri, megismételhetetlen teremtménye, akit az ő képére és hasonlatosságára teremtett, akit szeret, akit dorgál, akit fenyít, akit szeretne dicsőségben megáldani és az áldásaival ellátni. Így néz te is magadra. Értékes vagy Istennek. Bármelyik szakaszában vagy a szőlőtőkén, bármelyik szőlőkosárnál tartasz, teremjetek gyümölcsöt Isten dicsőségére, és maradjatok meg ő benne.